Szeretettel köszöntelek benneteket. Józsi mindig meglep ezzel a bevezetővel, hogy a Fiúság Akadémiáról beszéljek, mert teljesen másra van ráállva az agyam ilyenkor, és a Fiúság Akadémia az egy három éves képzési program, aminek az első harmad éve az most végez, és minden hónapban egy szombaton van egy központi képzésünk itt ebbe az épületbe. És ennek a képzésnek a lényege az, hogy szeretnénk a hallgatóinkat a személyes hitükben megalapozni és fölkészíteni őket arra, hogy kiki a maga helyén, a maga gyülekezetében, a munkahelyén tudja a hitét képviselni és megélni. A képzésünknek van egy, így mondjam, ismereti része, amit szeretnénk átadni, Biblia ismeret, teológia ismeret, tulajdonképpen egy teológiai alapot adunk át a három év alatt, illetve ezzel párhuzamosan célunk az, hogy a hallgatóinkat a személyes lelki fejlődésükbe is segítsük. Ezért a képzésünknek része egy egyhetes úgynevezett fiúság konferencia, ami arról szól, hogy mit jelent az, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mit jelent az életünkre, a hivatásunkra, múltunkra, jelenünkre nézve, kapcsolatainkra, hogy éljük meg. És erre alapozva mentori csoportokban is foglalkozunk a hallgatóinkkal, aki erre jelentkezik. És részletes tematikát találtok a fiúságakadémia.hu weboldalon. Ott rajta van, hogy mi mindent tartalmaz ez a képzés, és most tavasszal lesz a következő évnek a jelentkezési ideje, mindig szeptembertől júniusig tart egy tanév, tehát így épül föl a három tanév, ott a honlapon megtaláltok mindent. A témám a mai előadásban a család, és kicsit provokatívan a kérdés után odaírtuk ezt a címbe odaírtuk ezt a kérdést a család témájához, hogy biztosan ez Isten terve. Emögött a kérdés mögött az a hátsó gondolat húzódik meg, hogy sokszor annyi csalódás, keserűség, fájdalom kapcsolódik emberek életébe a családhoz, hogy azt gondolom, hogy talán nem túlzás azt állítani, hogy a nyugati társadalmak valóban eljutottak oda, hogy megkérdőjelezik azt, hogy egyáltalán kell-e nekünk családban gondolkoznunk, kell-e nekünk házasságban gondolkozni, és egyáltalán a család intézménye, mint olyan, szükséges-e, lehet-e ezt definiálni, hogy egyáltalán mi is a család, vagy hogy néz ki. És azt gondolom, hogy emögött a szkepticizmus mögött egy kiábrándultság áll nagyon sokszor az emberekben, mivel magáról, a családról nem feltétlenül van mindenkinek egy pozitív emléke vagy képe. A mi helyzetünk itt most azért speciális, még ezen belül is, mert ugye ez a program egyedülállóknak szól, és kérdezhetnénk, hogy hát egyedülállók között meg aztán minek beszélni a családról. Abból indulok ki, hogy aki egyedülállóként ide jön, az családra vágyik, és azért jön ide. Kell-e előttük erről pozitívan beszélni? Én azt gondolom, hogy a család témájáról mindannyiunknak kell beszélni. Akár fiatalok, akár idősebbek vagyunk, akár benne élünk egy családban, akár attól függetlenül, mert valamilyen formán mindannyiunkat azt gondolom, hogy nagyon mélyen érint ez a kérdés, hogy hogy gondolkozunk a családról. Mindannyian, minden ember elsősorban minták mentén gondolkozunk. És a mintákat hozzuk magunkkal. És mivel felnövünk egy családba, ez azt jelenti, hogy a család fogalmát azt nem a tanítóink fogják megtölteni tartalommal, hogy mi arról mit tanulunk, vagy mit olvasunk, hanem elsősorban a család fogalmát a tapasztalatunk tölti meg egy tartalommal, amit hozunk magunkkal. És sorolok néhány dolgot, amik miatt fontos, hogy ezeket a mintákat mérlegre tegyük, amit hozunk magunkkal, amit tudatlanul ott van bennünk. Az egyik ok az ez, hogy nagyon sokszor ez a minta, amit hozunk magunkkal a családról, hogy milyen egy család, ez egyáltalán nem tudatos bennünk. Tehát nem tudatosan építjük föl, hogy na, én így gondolkozom a családról, hanem csak bennünk van passzívan, tudatlanul. És ha a családnak a mintáját, amit magunkkal hozunk, nem tudatosítjuk magunkba, akkor nagyon nagy esélyünk van arra, hogy akár egy rossz mintát is egy az egybe tovább vigyünk. Mert hogy soha nem mérlegeltük azt a mintát, amit hozunk magunkkal. Nagyon sokszor ebből a mintából hiányozhatnak olyan dolgok, ami lehet, hogy föl sem merül bennünk, pont azért, mert nem láttuk soha. Arra gondolok itt, hogy azt gondolom, hogy sajnos elég sok család kultúrájából, hogy egy konkrét példát mondjak, hiányzik például az asztal közösségnek az élménye. Az, hogy leülünk és közösen étkezünk a nap során. És ott beszélgetünk, beszámolunk az életünkről, arról, hogy mi történt velünk, mi a helyzet az életünkben. Mindenki éli ma az életét, rohan, szalad, senkinek nincs ideje, más időbeosztás szerint élünk, és nagyon sokszor a családból ez teljességgel hiányzik, ennek az asztal közösségnek az élménye. Aki ezt nem tapasztalta meg, az nem biztos, hogy tudja, hogy mi hiányzik neki, vagy hogy egyáltalán hiányzik valami. Pedig azt gondolom, hogy egy családi kultúrának ez egy nagyon lényeges része, hogy van egy ilyen közösségi élményünk a családban. Aztán a másik ok, ami miatt szerintem fontos, hogy reflektáljunk és gondolkozzunk, mérlegre tegyük azt a mintát, amit hozunk magunkkal, mert lehetnek nagyon fájdalmas emlékeink a család vonatkozásában. Ilyen például az, amikor a családban ott van az alkoholizmus. És ettől szenvednek a családtagok, a gyermekek. Lehet, hogy átél az ember egy válást a családba, ami mély nyomot hagy benne, amit az ember el akar felejteni, ami keserűséggel tölti el. Lehet, hogy valaki elutasítottságot élt át a családjába, mert a szülei nem akarták őt, vagy nem fogadták el, nem érezte soha az ő elfogadásukat, bátorításukat. És ilyen tapasztalatok nagyon könnyen oda vezetnek, hogy az ember kiábránduljon a családból. És azt mondja, hogy nekem a család egy negatív fogalom. Ha ezt hallom, ehhez csak fájdalom kapcsolódik, keserűség kapcsolódik. És emiatt a kiábrándultság miatt is fontos, hogy helyre tegyük azt, hogy mi az, amit Isten ért a család alatt, és mi az, amit mi ebből megéltünk. Mert lehet, hogy nem a családdal van a baj, hanem azzal a tapasztalattal, amit mi abból megéltünk. De ehhez nekünk ezt helyre kell tenni, hogy mi a minta, az igazi minta, és mi az, amit én tapasztaltam, és a kettő hogy viszonyul egymáshoz. Aztán nagyon sokszor, megint csak, hogyha nem reflektálunk arra a mintára, amit hozunk magunkkal, lehet, hogy előfordul az, hogy hozunk egy torz mintát magunkkal, amit minden áron el akarunk kerülni. Ugye az első pontban beszéltem arról, hogy tudatlanul követjük a mintát. Van, amikor tudatosul bennünk egy minta, hogy az rossz, és minden áron el akarjuk kerülni. Ilyen lehet az például, ami szinte majd nagyon ritka minta, de amikor egy gyereket túlszabályoznak, és azt éli meg, hogy mindenbe nagyon szigorúan fogják, nagyon keményen szabályozva van, kontrollálva van az élete. És azt mondja egy gyerek, hogy bármit, csak ezt ne. Én utálom, hogy a szüleim mindenbe beleszólnak, minden meghatároznak, semmit nem szabad, mindenhol korlátok vannak. És ebben, amikor az ember erre nem reagál, nem reflektál tudatosan, nagyon könnyen lehet, hogy ugyanúgy a rabjaivá válunk ennek a rossz mintának, olyan értelemben, hogy minden áron ezt el akarjuk kerülni. Én azt gondolom, hogy ez egyébként egy generációs probléma is, most nem megyek ebbe bele, történelmileg, ahogy a nagyon szabályzott nevelésből az egész társadalom átbillent abba a szabadságba, hogy hagyjuk szabadon, ne szabályozzuk, minden a gyerek igénye szerint kell, hogy alakuljon. És azt gondolom, hogy ahogy végletes az egyik, épp olyan végletes lesz a másik is, és torz az a gyakorlat. Ha az ember nem tud erre az igazi minta szerint reflektálni, és kiszűrni, hogy mi ennek az előnye, mi az, ami ebből jó, és mi az, ami rossz. Mi az, amit nem szabad továbbvinni. És végül, ami miatt szintén csak fontos látnunk az Isten eredeti tervét, az ős mintát, így neveznék, az is lehet, hogy a családi életünket mi abszolút pozitívan éltük meg, tehát nekünk egy nagyon kellemes élmény volt, de ennek ellenére lehet, hogy torz volt. Tipikusan ilyen családi élet az, amikor az ember azt éli meg egy családba, hogy engem szabadon engedtek. Én voltam a család közepe. Minden rólam szólt, mindenki értem élt. És ezt lehet, hogy egy gyermek nagyon pozitívan éli meg. Tulajdonképpen, hogy ő az Isten a családban. Minden körülötte forog, minden érte történik. Ez lehet, hogy egy nagyon pozitív élmény, de hosszú távon hihetetlenül pusztító és káros. És ha az ember erre nem reagál, nem reflektál, akkor megint könnyen a rabjává válik ennek, és esetleg tovább viszi, ami egyébként teljesen egészségtelen és pusztító minta az ember életében. Tehát az se biztos, hogy amit mi jónak éreztünk, vagy jónak éltünk meg, az mindig jó, objektíven is. Hát ezért is kell, hogy használjunk egy olyan mércét, amihez tényleg igazodni tudunk. És ezért gondolom én azt, hogy az eredeti ős mintának az ismerete, hogy Isten mit gondolt a családról, Isten miért találta ki, és mit tervezett e felől, nagyon fontos, hogy ezt világosan lássuk és értsük. És erről egy világos kép legyen a fejünkben. Már csak azért is, mert azt gondolom, hogy társadalmilag nézve is egyre kevesebb egészséges mintát látunk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy menj el egy keresztény gyülekezetbe, és ott tucat számra látni fogsz egészséges családokat, mert azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a társadalom, de a keresztény egyház is tele van eltorzult családokkal és mintákkal. Kell, hogy vegyük a fáradtságot, hogy visszamenjünk oda, hogy Isten eredetileg mit tervezett el, és mit akart a családdal. Fontos tehát a mi számunkra, akik ma itt vagyunk, egyrészt a múltunk feldolgozása szempontjából, hogy az Isten tervét világosan lássuk, hogy tudjuk a múltunkat helyesen kiértékelni, meglátni a múltunkban, hogy mi az, ami pozitív volt, mi az, ami érték abból a mintából, amit hozunk magunkkal, és mi az, ami hamis, mi az, ami bűnös, mi az, ami torz, amivel szembe kell szállnunk, amiket el kell, hogy utasítsunk, amivel szembe küzdenünk kell az életünkben. Tehát egyrészt a múltunk feldolgozása szempontjából nagyon fontos, másrészt, ha most egyedülállóként beszélünk erről a témáról, a felkészülés és a párválasztás szempontjából is fontos. Én egy elhibázott dolognak tartom azt, hogy nagyon sokszor a párválasztásról úgy beszélünk, mint egy önmagába álló eseményről, ami önmagáért izgalmas a párválasztás, hogy hogy találom meg, melyik érzelem lesz a döntő érzelem, milyen jelek mutatják, hogy tényleg megtaláltam a másikat. Holott én azt gondolom, hogy az egész párválasztás kérdése az egy nagy folyamatnak egy picinke lépése. Tudnék, a párválasztás az nem önmagában a választásról szól, hanem a párválasztás a házasságról szól, a családról szól. És a kérdése a párválasztásnak alapvetően az, hogy mi az én szerepem, tehát amikor én fölkészülök a családi életre, akkor az egyrészt az egyik nagy kérdés, hogy nekem mi a szerepem a családba, akár mint férfi, akár mint nő, Isten nekem mit készített, mire kell nekem fölkészülnöm, másrészt, hogy mi az a szerep, amire én keresek egy társat. Tehát mi az az a hely, ahova én tulajdonképpen szeretném, hogy nekem egy társam legyen. Magyarul ki az, aki nekem a támogató feleségem lesz? Aki a gyermekeim anyja lesz? Akivel én közös döntéseket hozok? Akivel én az egységet megélem? Tehát értjük, hogy ehhez képest nagyon sokszor a párválasztásban sokkal inkább koncentrálunk egy pillanatnyi képre, hogy néz ki, milyen a megjelenése, most mennyire értjük meg egymást, holott az élet nagy mértékben abszolút nem erről fog szólni, amire készülünk, hanem valami egészen másról, a házasságról, a családi életről. Tehát meggyőződésem az, hogyha párválasztásról gondolkozunk, akkor elsősorban megint az Isten tervét kell, hogy lássuk világosan. Mi az Isten terve? Mi az a szerep, amire nekem föl kell készülni, akár férfiként, akár nőként, és mi az a szerep, amiben én keresek valakit, hogy mellettem álljon, mint Istentől rendelt társ. Rátérnék erre, hogy mi is akkor Istennek a terve, mit mond erről a Szentírás? Azt gondolom, hogy ha az Isten tervét keresünk, akkor egyértelműen a teremtéshez kell mennünk, a teremtés történetéhez visszamennünk, mert ez az, ahol minden elindult. És nagyon érdekes módon a Biblia tulajdonképpen már a teremtés könyvébe lefekteti azokat az alapokat, és megjelöli azokat az alapokat, amik mentén utána a Biblia végig gondolkozik. Tehát a mintát azt már itt megtaláljuk. És későbbiekben akár az Új Szövetséget is, ha olvassuk, amikor Pál, Jézus, Péter, János, bárki beszél a családról, azt látjuk, hogy mindig visszautalnak a teremtésre. És az a mértékadó minta, amit Isten a teremtéskor elhelyezett. Az első ige, és néhány igét hozok ide elétek, az a teremtés történetében a Genezis 1.27-ben olvassuk, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette őket. A Bibliának az első fontos kijelentése az ember vonatkozásába, ha az emberről gondolkozunk, az az Isten képűség, így szoktuk nevezni ezt, amit itt leír a Szentírás, hogy Isten a maga képére teremtette az embert. Az Isten képűség. Az Isten képűségünk, ez önmagában véve egy nagy téma, most nem fejtem ezt ki, csak a lényegére utalok, mert ez a témánk szempontjából fontos. Az Isten képűség azt jelenti, hogy az ember az Isten képviseletére lett teremtve. Arra lettünk teremtve, hogy Isten képviselői legyünk ebbe a világba. Isten, mint a maga miniatűrjét teremtett meg bennünket, és ezért, hogy mi őt képviselni tudjuk, azt mondja az ige, hogy az ő hasonlatosságára teremtett meg bennünket, azaz fölruházott olyan tulajdonságokkal bennünket, hogy mi képesek legyünk az Istent megjeleníteni ebbe a világba. Adott nekünk értelmet, adott akaratot, érzelmeket, adott kreativitást, mert ő arra teremtett, hogy ami benne megvan, amilyen ő, olyanok legyünk mi is. Aki ismeri a Bibliát, az láthatja, hogy az egész Biblián végig húzódik ez az alapgondolat. Isten azt mondja az embernek, hogy szentek legyetek. Miért? Mert én szent vagyok, és ti az én képviselőim vagytok. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ahogy én szerettelek titeket. Bocsássatok meg egymásnak, ahogy én megbocsájtottam ti nektek. Minden mögött ez az alapgondolat húzódik meg. Mi az Isten képviselői vagyunk. A Zsoltárok könyve azt mondja, hogy Isten kevéssel tette az embert kevesebbé önmagánál. Kevéssel tette kevesebbé. Isten egy hihetetlen méltóságot adott. Ez az embernek az egyedülállósága egyébként az egész teremtettségbe, ami minden élőlény fölé emeli. Mi vagyunk Isten képviselői. Isten erre teremtett bennünket. Ebből, hogy mi az Isten képviselői vagyunk, következik az, hogy pontosan kell, hogy értsük, hogy milyen Isten. Az ember csak akkor tudja őt képviselni, ha tudja, hogy milyen az, akit képviselni kell. Istennek az ismerete. És most a témánk szempontjából azt a gondolatot hadd hozzam ide, természetesen az előadásomban most nem tudom ezt lefedni, hogy milyen az Isten, mert ez több tucat előadást igényelne, és az is kevés lenne, csak egy dolgot hadd emeljek ki, hogy Isten közösségben éli az életét. Úgy hívjuk ezt a közösséget, hogy Szent Háromság. Atya, Fiú, Szentlélek. Három személy, aki egy. Aki egy. Lényegében és lényében egy az Isten, és három különböző személy van. Fontos, hogy megértsük, hogy az Isten lényéhez hozzátartozik, hogy ő közösségben él. Amikor azt mondja az ige, hogy az Isten szeretet, az alatt elsősorban azt érti, hogy az Isten egy szeretet közösségben él. Önmagában egy szeretet közösségben él. És ez a szeretet közösség sugárzik ki az emberre, és ebbe von be bennünket. De ő önmagában tökéletes, és ő önmagában is egy szeretet közösségben él. A Szent Háromság érdekessége az, hogy a három személy, Atya, Fiú és Szentlélek, három különböző személy, az ige más-más feladatokat köt hozzájuk, de azt mondjuk, hogy miközben más szerepe van a Fiúnak, és az Atyának, és a Szentléleknek, mégsem beszélhetünk az egyikről a másik nélkül. Tehát megkülönböztetjük őket, de nem beszélhetünk külön-külön róluk, mert ők egy egységet alkotnak, mint Isten. Egy egységben élnek. Egy tökéletes harmónia van az Istenben. Majd mindjárt visszatérek, hogy ez miért fontos nekünk a témánk szempontjából. Az Isten képűségünkből tehát következik az, hogy Isten közösségre teremtett bennünket. Ő maga közösségben él, és bennünket is a maga képmására közösségre teremtett, és ez két dolgot jelent, közösségre teremtett önmagával, hogy mi az Istennel közösségben éljünk, erre teremtett bennünket, de nem csak arra, hogy vele legyünk közösségben, hanem arra is teremtett, hogy egymással közösségben legyünk. Egymással közösségben éljünk. Egy fantasztikus dolog, amiről most szintén nem tudok részletesen beszélni, az, hogy Isten arra teremtett, hogy mi vele közösségben legyünk. Hogy az ő képviselői legyünk, hogy folyamatosan a vele való közösséget megéljük. És tudjuk, hogy az evangélium az arról szól, hogy Istennek ez olyan fontos, a vele való közösség, hogy még amikor az ember föllázadt ellene, akkor is mit csinált? Eltervezte a megváltást, hogy helyreállítsa ezt a közösséget. És az egész életünk arról szól, hogy az Isten jön utánunk, hogy visszahívjon ebbe a közösségbe. Hogy ez a közösség neki fontos, hogy mi vele közösségbe legyünk. Ennyire fontos az Istennek ez a közösség. És úgy teremtett meg bennünket, hogy teremtett nekünk egy lelket, amivel mi képesek vagyunk az Istennel kommunikálni. Képesek vagyunk az Istennel kapcsolatban lenni. És ennél a közösségnél is megtaláljuk azt az érdekességet, amit a Szent Háromságon belül megtalálunk, hogy az Isten és az ember más. Nem azonos. Nem vagyunk istenek. De mégis van egy kapcsolódás közöttünk. Az Isten és az ember között. Mások vagyunk, mi teremtmények vagyunk, nekünk van egy fizikai valóságunk, az Isten láthatatlan, ő örök, mi behatároltak vagyunk sok tekintetben, és a különbözőség ellenére Isten mégis úgy teremtett meg bennünket, hogy mi összetudunk kapcsolódni az Istennel, és egyé tudunk válni Istennel. És Isten erre hív bennünket, hogy mi egyé legyünk, hogy mi Krisztusba oltassunk, hogy az egész új szövetségnek az alap gondolata ez, hogy Isten azért váltott meg bennünket, hogy mi egyé legyünk ő vele, közösségbe legyünk ő vele. Értitek, hogy amit a Szent Háromságnál mondtunk, a különbözőség és az egység ugyanígy megtalálható Isten és az ember viszonylatában is. Különbözőek vagyunk, és mégis egyek tudunk lenni. És az Isten terve az, hogy ezt nem csak a vele való kapcsolatba éljük meg, hanem a házasságba is megéljük. Az egymással való kapcsolatba, az ember-ember kapcsolatba, ennek a legszorosabb és a legerőteljesebb megjelenése az a házasság. Ahol Isten egy férfit és egy nőt, kétféle embert, akit eleve különbözőnek teremtett, itt azt olvassuk, hogy Isten megteremtette az embert, de férfivá és nővé teremtette, kétfélének teremtette, és ez a kétféle ember egyé legyen. Egyé legyen, megélje az igazi közösséget. Csak utalok rá, hogy a gyülekezet lényege is ugyanez. Nem véletlen, hogy a házasságot és a gyülekezetet a Biblia nagyon sokszor összekapcsolja és egymás mellé állítja. A gyülekezetnek is ez a titka. Az egység a különbözőségben. Mások vagyunk, és mégis egyek vagyunk. Ez kell, hogy megéljük. Erre hívott el Isten. Ez következik abból, hogy Isten bennünket a maga képére teremtett. Innentől kezdve érthető az, hogy a teremtés történetben, amikor a második fejezet újra elmondja a teremtés történetét, akkor külön kiemeli az ige, hogy az Isten azt mondja, amíg nem teremti meg az asszonyt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Addig mindenre azt mondta, hogy minden jó, de itt kifejezi Isten, hogy az egyneműség az kevés, amíg csak férfi van. Az nem jó, az az egy, ami hiánya van. És ő ezt rögtön kezeli és megteremti az asszonyt, hogy ez is jó legyen, de értjük, hogy itt egy külön hangsúlyt tesz rá az ige. Elhagyhatná ezt a mondatot, de ezzel is aláhúzza azt, hogy az Isten terve az, hogy így teljes a kép. Ebben az egységben, ebben a közösségben. Nem önmagába teljes az ember, hanem a közösségben lesz teljessé. Talán annyit hadd tegyek még itt meg, hogy a közösség fogalmát azt gondolom, hogy érdemes tisztáznunk. Az jutott eszembe, amikor készültem, hogy amikor azt mondjuk ma, hogy közösség, valószínűleg ennek a fogalomnak a kapcsán is egész más jelentéstartalmak jelennek meg a fejünkbe. Azt gondolom, hogy sok családról nem feltétlenül az a kép jut eszünkbe, hogy közösség. Szerintem rengeteg család van, amelyik sokkal inkább egy hotelként működik. Mindenki éli a maga életét, van egy közös szállásunk, vannak bizonyos érdekkapcsolatok, hogy működjönnek a dolgok, de tulajdonképpen nem élünk meg egy igazi közösséget. Tehát ha azt mondom, hogy család, nem biztos, hogy mindenkinek az ugrik be, hogy ez azonos a közösséggel. Vagy mondhatnám, hogy a kollégium fogalma, de nem akarom a jó kollégiumi emlékeket leértékelni bárki szempontjából. Lehet, hogy valakinek a kollégium az jobb emlék ennél, vagy jobban megélt közösséget. A probléma az, hogy nagyon sokszor, hogyha azt mondjuk, hogy gyülekezet, arról se feltétlenül a közösség jut eszünkbe. A gyülekezet fogalmáról is nagyon sokszor azt gondolom, hogy inkább eszünkbe juthat egy mozi hasonlata, vagy egy színház, ahol közösen hallgatunk meg egy produkciót, majd értékeljük, vagy egy bevásárló központ, ahol mindenki bejár és begyűjti, ami neki tetszik, és elveszi azt, ami neki érdekes. De sajnos nem feltétlenül van egy egységes fogalmunk a közösségről, hogy mit jelent közösségben lenni. Mit jelent megosztani egymással az életünket, a gondolatainkat, az érzelmeinket. Kapcsolatban lenni egymással. Ez fontos, hogy a közösséget jól értsük, mert Isten közösségre hívott el. És ez nem azt jelenti, hogy Isten arra hívott el bennünket, hogy mi tudjunk róla. Isten egy sokkal szorosabb közösségbe akar velünk lenni. Azt akarja, hogy mi megosszuk vele az életünket. Az életünket, a gondolatainkat, az érzelmeinket, a fájdalmainkat, az örömeinket. Együtt formálódjunk a vele való közösségben. És ugyanígy közösségre hívott el bennünket egymással is. Hogy egymás által formáljon bennünket, hogy egymással is megosszuk az életünket. Ez az, amire Isten elhívott bennünket. Ennek a közösségnek különböző megnyilvánulásai vannak, és erre is már itt a Mózes első könyve utal, amikor a 2.24-ben azt mondja, hogy ezért a férfi elhagyja az apját, anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé. Lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, és az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Ugye az egyik fontos dolog, hogy itt jelzi az ige, hogy a család közösségénél, amiben férj, feleség és gyermek benne tartozik, van egy még erősebb egység, és egy még kisebb és szorosabb egység, ez a házasságnak az egysége. és hogy a gyermeknek a családba léte az időszakos. Tehát ő nem egy állandó része, hanem az változik, mert amikor ő elhagyja, és a szüleit el kell, hogy hagyja, és ez az életrendje, akkor egy új egység fog létrejönni. És ez az egység, ahol az ember ezt meg kell, hogy élje, az a házasságban történik. Hogy mit jelent ez az egység, ezt fejezi ki a 25. vers. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Ez az ige sokáig zavart engem. Ugye ez a nudizmusnak az alapigéjének tekinthetnénk, ugye, hogy ez az ős minta, mindenki mesztelen, és nem szégyeli magát. És ugye ez mindig zavart engem, hogy ezt hova tegyem ezt az egész dolgot. Mit akar ezzel Isten mondani? És azt gondolom, hogy a Biblia egyáltalán nem a mai értelembe vett nudizmusról beszél itt, hanem valami nagyon fontos dologról, amit én így neveznék, hogy ez az intimitás. Ez az intimitás. Amit Ádám és Éva megélt egymással, és ebben egy nagyon fontos gondolat ez, hogy nem szégyelték magukat. Egy szégyen nélküli közösséget éltek meg. Egy olyan közösséget, ahol nem állt közöttük semmi, hanem úgy, ahogy voltak, a maguk mesztelenségébe szerették és elfogadták egymást. És nem takargatták magukat a másik elől, nem rejtőzködtek egymás elől. Nyitottak voltak egymás előtt. Az egymás szeretetének, elfogadásának a biztonságában éltek. És azt gondolom, hogy ezt az intimitást tervezte el Isten az ember számára. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási érték, majd fogok erről beszélni. Csak utalok rá, hogy majd olyan világban élünk, ahol figyeljétek meg, hogy mindenki rejtőzködik. Mindenki szeretne egy más képet mutatni. Mindenki attól rettek, hogy el ne utasítsanak. Hogy tudok jó képet mutatni magamról, hogy fölkeltsem másoknak az érdeklődését. Hogy rám figyeljenek, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak, hogy értékesnek tartsanak. Ez pont az ellenkezőjéről beszél, mint amit mi ma megélünk. Ahol vállalhatom magamat szabadon. Ahol nem azzal kell, hogy járjon állandóan az agyam, hogy látnak mások, mit gondolnak mások rólam. Elfogadható vagyok-e, szerethető vagyok-e, így ahogy vagyok. Ezt az intimitást élte meg Ádám és Éva. Ez az intimitás itt is egy testi-lelki egységet jelentett. Testi-lelki egységet jelentett a házasságban, és megint, ahogy említettem, itt van a különbözőség és az egység együtt ebben a dologban. Hadd hozzam még egyszer ide ezeket az igéket, kiemelve egy másik gondolatot. Az 1.27-ben azt mondja az ige, hogy Isten, amikor megteremtettem az embert a maga képmására, férfivá és nővé teremtette őket. És ennek vonatkozásában fontos azt látnunk, hogy Isten kétfélének teremtette az embert, mind a kettőt embernek nevezi, de más, kezdettől fogva más a férfi és más a nő. Tehát azonos értékűek, de mások. És ezt nagyon fontos látni. Nem értékbeli különbséget tesz a Biblia a férfi és a nő között, de azt kezdettől fogva jelzi, hogy másnak teremtette őket. Másmilyennek. Mások testi és lelki vonatkozásban egyaránt, tehát nem csak külsőre, de belsőre is. És azért mások, mert Isten más feladatra teremtette őket. Isten más feladatot adott a férfinak és a nőnek. Ugye ma egy olyan társadalomban élünk, és azt gondolom, hogy a társadalomnak ez egy központi kérdése, hogy ezt a másságot eltörölje és elmossa, és feloldja. Ez a mainstream. Hogy tudjuk ezt a másságot eltüntetni, megszüntetni, minimalizálni? Meg hogy mondjuk, hogy ez egy abszolút utopisztikus vállalkozás a társadalomnak, hiszen nyilvánvalóan nem lehet megszüntetni a férfi-nő közötti másságot. Se külsőre, de belsőre sem tudja az ember ezt megszüntetni. A Biblia is jelzi, hogy Isten eleve így tervezte másnak, mert más feladatra teremtette őket. A másik, ugye a 2.18, ahol azt mondja az ige, hogy amikor megteremtette Isten Évát, akkor ő egy hozzáillő segítőtársat teremtett Ádám számára. Egy hozzáillő segítőtársat. Fontos az, hogy megint nem az van, hogy egy azonos segítőtársat, nem egy másik Ádámot teremtett neki, hanem egy Évát teremt neki, aki hozzáillik, de nem azonos vele. Nem azonos, de passzol hozzá. Sőt, ebben a kifejezésben, hogy segítő társat teremtett neki, az is benne van, hogy nem csupán társat, hanem segítő társat. A kettőjük között van egyfajta szerepleosztás, hadd mondjam így. Van a férfi, és neki van egy segítője. Nem mondja a férfire azt, hogy a férfi az asszony segítője. Tehát ezt ma mi mondjuk sokszor, hogy egymás segítő társai vagyunk, a Biblia nem erről beszél, arról beszél, hogy a férfi segítő társa az asszony. Tehát egy nagyon világos képet ad a Szentírás elénk ilyen vonatkozásban. Hozzáillő, de más a feladata. Nem két karrier van a Biblia szerint, nem azt mondja, hogy legyen még egy ember, hanem legyen egy segítő társa ennek az embernek, Ádámnak, azt mondja. És ugye a harmadik ige, amit idehoznék, az a, amit már szintén néztünk, hogy elhagyja az apját, az anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Tehát ez a leválásnak a kérdése, amiről majd szintén beszélni fogunk még, már megjelenik itt a Mózes első könyvében. Mindezek alapján, tehát itt látjuk ezeket az alapigazságokat, amiket azután az egész Szentírás egyfajta alapnak tekint, és most hadd hozzak ide elétek néhány igét, amik megfogalmazzák ezeknek a teremtésbeli igazságoknak az alapján, hogy hogy néz ki Isten szerint való módon működő családnak a modellje. Mi az Isten rendje? Csak azért olvasom fel ezeket az igéket, hogy lássátok, hogy itt nem egy ige van, hanem több levélben, több helyen is megtaláljuk más szavakkal ugyanazt az értékrendet megfogalmazva. Ami azt mutatja, és ugye a Biblia olvasásánál ez mindig egy fontos dolog, hogyha a Bibliában valamit többször is megtalálunk, az egy hangsúlyt is jelent. Az azt jelenti, hogy az egy alapvető, fontos igazság, amit végig, következetesen végig visz a Szentírás az egész könyvön keresztül, több könyvön keresztül. Ugye az egyik az Efézus 5, és nem olvasom az egész szakasz, csak a magját. Azt mondja az Efézus 5.21-től, engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogy Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. A következő ige, bár itt is jönnek a gyerekek később, de azt most nem olvasom ezt a szakaszt, a Kolossé 3.18-tól, ti asszonyok engedelmeskedjetek a férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Ti férfiak szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. És még egy igét az 1 Péter 3-ból. Azt mondja, ugyanígy ti asszonyok engedelmeskedjetek a férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Ez azért fontos ige, mert azt gondolhatnánk, hogy hát igen, Pál írta az előző rendet a gyülekezetnek, ahol ugye mindenki hívő volt. De itt a Péter leveléből egyértelműen kiderül, hogy Péter azzal számol, hogy vannak olyanok, ahol nincs meg a hit egysége, mert hogy a férfiak például nem engedelmeskednek az igének, és mit csinál Péter? Egy ilyen esetben is ugyanazt a teremtési rendet veszi elő, és azt mondja, hogy ott is az asszony mégis engedelmeskedjen a férjének. Tehát azt látjuk, hogy nem csak a hívők között érvényes ez a rend, hanem minden helyzetben érvényes. Minden helyzetben érvényes, még ott is, ahol mi egyébként lehet, hogy azt mondanánk, hogy hát ez azért egy más helyzet, itt ezt ne keverjük össze, mert itt ugye egy hívő hitetlen házasságáról van szó. Azt mondja, hogy igen, nem, ott is ugyanez a rend érvényes. És ugyanígy mondja a férfiaknak, ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmébe, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Azt a rendet, amit ezek az igék tükröznek, szeretném egy ábrával bemutatni, és ennek mentén mennék tovább, vagy szeretném illusztrálni ezzel az ábrával, hogy tulajdonképpen hogy gondolkozik, mi az a modell, amit a Biblia elénk ad a család vonatkozásában. Az ábra az nagyon egyszerű, bárki lerajzolhatja, mert ez egy háromszög ábra, amivel leírhatjuk a bibliai házasságmodellt, most ebből indulunk ki a házasságból, aztán majd kibővítjük ezt a gyerekekkel, és akkor a családról szól. Ennek a háromszög modellnek a előnye az, hogy nagyon jól bemutatja azt, hogy a három csúcson három személy van. Az Isten szerint való házassághoz három személy kell, és a poént már is lelőttem, hogy ki a harmadik személy, mert ugye a férj-feleség az nyilvánvaló. Ugye a harmadik személynél még bizonytalanok lehetünk, hogy gyerek, anyós, vagy ki az, aki oda szükséges még. Nem, Isten az, aki a harmadik személyként szükséges, és emellett ott van a férj és a feleség. Az ábrában az a jó, hogy azt mutatja, hogy három személy van, és a vonalak pedig mutatják azt, hogy három fontos kapcsolat van az Isten szerint való házasságban. És ez a három kapcsolat nem csak a férj-feleség kapcsolata, ugye ez az, amiről általában mindenki tud, vagy amivel mindenki számol, hogy ez nagyon fontos, hogy a férj-feleség hogy érti meg egymást, hogy kommunikál, stb. De az Isten szerint való házassághoz ugyanilyen fontosságú az, hogy legyen egy kapcsolat a férj és Isten között, és a feleség és Isten között. Mind a három kapcsolat fontos, és azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy mind a három kapcsolatot ápolni kell. Egyik kapcsolat sem működik magától. Minden kapcsolatot életben kell tartani, és ápolni kell ahhoz, hogy az a kapcsolat működni tudjon. Ugyanakkor a másik dolog, és nem tudom, hogy ez mennyire látszik, a háromszögbe egy-egy számot is írunk, ide írjuk az egyest, a férjhez a kettest, a feleséghez pedig egy hármast. És ugye ebből az ábrából az nagyon jól látszik, hogy szintbeli különbség Isten és az ember között van. De a férj és a feleség egy szinten van. És ezzel fejezzük ki azt, hogy ők azonos értékűek. De mégis van egy sorrendiség, és a sorrendiség alatt nem értékbeli különbséget értünk a férj és a feleség között, hanem egy szerepbeli különbséget. Egy szerepbeli különbséget, ez nagyon lényeges. Van egy határozott rendje a házasságnak, amit az előbb felolvasott igékben következetesen látunk. Férj a feje a családnak. Ugyanúgy, ahogy Krisztus feje az egyháznak, ugyanúgy a férj is feje a házasságnak, a családnak. A férnek a szerepét ezzel a képpel írja le a Biblia, hogy ő a fej. A fej, mint ami a testünknek az irányító központja. Ahonnan indul minden, ahonnan indulnak ki a parancsok. Ez a férnek a szerepe. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a férj feladata a vezetés és az ezzel járó felelősség. Ugye ezt fontos hozzátennünk, hogy a vezetéssel mindig felelősség jár együtt, mert általában a vezetéssel nem szokott az embereknek bajuk lenni, inkább a felelősséggel, hogy azért felelősséget vállaljanak. Hogy így mondjam, dumálni mindenki tud, meg irányítgatni mindenki tud. A kérdés mindig az, hogy ki az, aki felelősen teszi ezt. Ki az, aki felelősen teszi. A férj feladata az, hogy irányt mutasson a családnak. Elöljár. Ő mutat utat a család számára. A vezetés jelenti ezt az iránymutatást, hogy ő határozza meg a lelki irányokat. Azt, hogy mi az, ami nekünk fontos, mi az, ami a küldetésünk, mint család, mint házasság. Hát van egy iránymutató szerepe. Ugyanakkor a bibliai vezetői szerepben nem csak az iránymutatás van benne, hanem a gondoskodás is. A gondoskodás. Ugye a Biblia a férj Krisztushoz, illetve Istenhez hasonlítja, az atyához, aki gondoskodik a rábízottakról. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a vezetés az együtt jár a gondoskodással. Isten nem csak törvényeket ad nekünk, hanem Isten az, aki folyamatosan gondoskodik rólunk. A mi boldogulásunkról, jólétünkről, fejlődésünkről, növekedésünkről. Ez azt jelenti, hogy a férj feladata testi értelemben a gondoskodás, ami azt jelenti, hogy a család fizikai szükségleteinek a betöltése, a szükséges anyagiak megszerzése, az otthon megszerzése, az élelem, a ruházat, tehát mindaz, amire szükségünk van, ez a férj felelőssége, hogy gondoskodjon a családjáról. De nem csak testi értelemben, fizikai értelemben kell, hogy gondoskodjon, hanem lelki értelemben is. Ez már általában egy elhanyagoltabb terület, pedig legalább olyan fontos, hogy a férfi, a család papja is. Azt mondták a régiek. És abban az értelemben, hogy ő a lelki felelőse. A felesége lelki életének és a gyermekei lelki életének. Ugye itt már rögtön láthatjuk azt, hogy amiben mi fölnövünk, attól ez nagyon sokszor egész messze van. Ugye a mi gondolkozásunkban szerintem társadalmi tipikusan az van, hogy a lelkizés az a nők dolga. Az az asszony majd lelkizget. A Biblia szerint ez a férfi gondoskodásának a fontos része. Lelki felelősség vállalás a családért. Ami azt jelenti egész gyakorlati módon, hogy a férj felelőssége az, hogy az imádság, az igeolvasás, a lelki dolgokról való beszélgetés, a közösség megélése része legyen a családi életnek. Része legyen a családi életnek. Amit emellett az ige még hangsúlyoz a férjek szempontjából, az a tiszteletadás a gyengébb félnek. Tiszteletadás. Mondja, hogy tisztelettel legyünk a gyengébb fél iránt. Mit jelent ez a tisztelet? Mit gondoltok? Gyakorlati módon. Hogy tudjuk a legelemibb módon kifejezni a tiszteletünket valaki felé? Igen. Én azt gondolom, hogy a leggyakorlatibb és legelemibb módja a tiszteletadásnak az, hogy meghallgatom a másikat. Meghallgatom a másikat. Ugye ez fontos, mert a tisztelet parancsa az, ami a gyerekként a szüleink felé is megmarad. Az engedelmesség parancsa nem, de a tisztelet megmarad. A tisztelet a meghallgatásnál kezdődik. Valakit tisztelek, azt meghallgatom. Itt kezdődik. És hát aki kapcsolatban vagy házasságban él, az tudja, hogy nem véletlen, hogy az ige ezt elénk férfiak elé odaállítja külön felhívásként. Külön emlékeztet rá. Az asszonynak is feladata, hogy tisztelettel legyen, őnek is mondja, hogy ő is tisztelettel legyen a férje iránt, de nem véletlen, mert azt gondolom, hogy nagyon sokszor az egymás iránti tiszteletünk már itt bukik meg. Megadjuk azt a tiszteletet a másiknak, hogy meghallgatom, odafigyelek rá, odafigyelek. Azt gondolom, hogy többet is jelent, de ez a leglényegesebb mozzanata szerintem a tiszteletadásnak, a meghallgatás. Nem egyetértenem kell vele, de meghallgatni igen. Megadni azt a tiszteletet, hogy úgy tekintek rá, mint aki ő is Isten képére lett teremtve. Neki is vannak gondolatai, neki is van egy meglátása, vannak érzelmei, és ezt tisztelettel meghallgatom. Tisztelettel meghallgatom, nem írom le. Figyeljétek meg, ugye az egész társadalmunkban egy hiányzik a tisztelet. Nem csak a házasságban, a családban, hanem mindenütt. Egyszerűen leírjuk egymást. Ezt az ilyen-olyan, és akkor mondjuk a jelzőket, én nem fogom meghallgatni sem, mert nem érdekel. És eljutunk oda, hogy meg se kérdezzük a másikat, már kialakítunk egy véleményt róla. A tiszteletnek a minimumát nem éljük meg nagyon sokszor az emberi kapcsolatainkba. A tisztelet itt kezdődik, hogy meghallgatom, kérdezem, érdeklődök, és odafigyelek a másikra. És amit az ige kiemel, és ez azt gondolom, hogy minden közül a legnehezebb kihívás, és ez egyik legfontosabb dolog, amit külön körbejárnak ezek az igék, az az áldozatos szeretet. A férj feladata az áldozatos szeretet. És ebben nem csak valami pozitív érzelmet ért rajta a Biblia, hanem nagyon pontosan definiálja. Milyen szeretettel szeresse a férje feleségét? Ahogyan Krisztus szerette az egyházat. Hogy szerette Krisztus az egyházat? Önmagát adta érte. Ezzel az önfeláldozó szeretettel. Azt gondolom, hogy minden férfi, aki egy picit is ismeri a Szentírást és érti az evangéliumot, az tudja, hogy ez egy olyan mérce, ami térdre kényszerít bennünket. Ami egyértelműen jelzi, hogy házasságban élni, Isten szerint való házasságban élni, a saját erőnkből nem vagyunk képesek. Nem vagyunk képesek. Mert ilyen szeretetre, ami Krisztusban volt, mi emberileg képtelenek vagyunk. Ezzel vagy Isten megajándékoz bennünket, vagy erőködhetünk 100 évig, akkor se tudjuk kicsiholni magunkból. Ugyanakkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten a vezetők mellé, a vezetés mellé, és evelé a második szerep mellé ezt teszi oda nagyon hangsúlyosan. Azt mondja a férfinek, te vagy a vezető, és ebbe, amit külön kiemelek, az, hogy úgy szeresd a feleségedet, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Majd erre még visszatérünk. Másik oldal a feleségnek a szerepe, amit mond, ugye azt mondja az ige, hogy segítő társnak teremtetett, és azt gondolom, hogy ez elsősorban egy támogatást jelent, egy támogató szerepet, a segítő társ szerepkör. Hogyan támogathatja a feleség a férjet? Azt gondolom, hogy egyrészt úgy, hogy egy fizikai hátteret biztosít számára, és ez alatt értem az otthon teremtést. Egy olyan közeget, ahol a férfi jól érzi magát. Otthon érzi magát. Otthon érzi magát. Ennek a fizikai háttérnek a biztosítása az, amit az ige máshol így mondta, hogy háztartást vezet. Ő az otthonról gondoskodik, és ezt egy olyan otthonná teszi a férje és a család számára, ahol mindenki otthon érezheti magát. Amelyikre nem csak ezt mondják, hanem ami tényleg, ugye szoktuk ezt használni, hogy az otthon az több, mint egy épület. Az kifejez az ember számára valamit, ahol biztonságban érzem magam, ahol elengedhetem magam, ahol szeretetet tapasztalok, elfogadást tapasztalok. És itt ez rögtön összekapcsolódik, hogy a támogatás az nem csak az otthonteremtést és a háztartás vezetést jelenti, hanem lelki háttéret is. Lelki hátteret is. A támogatásnak nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy amilyen fontos a fizikai háttér, az, hogy egy férjének ételt, otthont, ruházatot, stb. Biztosítson, ugyanilyen fontos, de talán még fontosabb az, hogy egy lelki hátteret biztosítson a férje számára, a feleség. hogy amikor hazamegy, akkor átéli azt a békességet, megértést, bátorítást, hogy a másik szeretetének a biztonságában tudom magam mögött az ő támogatását, hogy ő mögöttem áll, hogy ő nem az ellenségem. Ugye itt egy kicsit gyakorlati dolgot is megfogalmazzak, ugye ezzel szembe megy az, amikor egy feleség állandóan kritizálja a férjét. Amikor állandóan az elégedetlenségét fejezi ki. Amikor hazamegy a férj, és azt kapja, hogy miért most jöttél, miért nem ezt csináltad, miért nem azt csináltad, nekem ez kell, nekem az kell, hogy nézel ki már megint, mennyit keresel, nem tudom. Rengeteg családban azt gondolom, hogy a lelki háttér totálisan hiányzik. Pont az ellenkezőjét kapja a férj. És ugye ezért szoktuk azt mondani, hogy egy jó feleség az egy hihetetlen erőforrás a férje számára. Ez a támogatás megduplázza egy férfi erejét, ha egy támogatást érez. Ugyanakkor, ha ez a folyamatos kritika és elégedetlenség jön, az pedig megfelezi, sőt, lehet, hogy megtizedeli egy férfinek az energiáját. Amikor úgy megy haza, hogy na, megint mit fogok kapni, már megint mi lesz a baj, már megint mit felejtettem el, mit csináltam rosszul, mi az, ami probléma volt. Sokszor azt gondoljuk, hogy ezek apró dolgok, de ez egy nagyon lényeges dolog. Tud-e egy nő odaállni egy férfi mögé támogatóként? Tudja őt tisztelni? És ez a következő, amit ugye az ige kiemel a feleség szempontjából, az engedelmesség, a tiszteletadás. Talán még annyit hadd fűzek hozzá a lelki támogatáshoz, hogy a lelki támogatás alatt nem azt értem, hogy a feleség mindig mindennel egyetért és mindenre bólogat. Tehát azt gondolom, hogy a lelki támogatás az nem ezt jelenti, hogy én kikapcsolom az agyamat, nem gondolkozok, nem mérlegelek. A lelki támogatásba szerintem nagyon masszívan beletartozik az is, hogy lehet, hogy a feleség meginti a férjét. Meginti. De az egy óriási különbség, talán érdemes persze itt is tisztázni, hogy az intés és a kritika az két különböző dolog. Az intés és a kritika. Mi a különbség a kettő között? Röviden annyi, hogy a kritika az rólam szól, az intés a másikról szól. A kritikában én a másikat kritizálom, de nem azért, mert építeni akarom, hanem azért, mert engem valami idegesít, és bánt, és zavar. Az intésben én a másikra figyelek, az szeretetből fakad. Szeretetből fakad, a másikat építeni akarom. És ez egy fontos része, tehát amikor azt mondom, hogy bátorít és támogat, az alatt nem csak azt értem, hogy ő vakon bólogat a férjének, hanem ott van, de abban a szeretetben mondja el akár az intését is, hogy az építsen, előre vigyen. Visszatérve ide, ugye amit kiemel még az igaz, az engedelmesség és a tiszteletadás, tulajdonképpen a vezetőként való elfogadása, a férnek a vezetőként való elfogadása. És ugye itt rögtön hadd utaljak a párválasztásra, hogy ez egy nagyon fontos és egy kulcskérdés, hogy amikor egy leánynak udvarolnak, vagy valaki közeledik hozzá, ez egy kulcskérdés, hogy föl tudok-e nézni erre a férfire, tudom-e tisztelni, el tudom-e fogadni őt vezetőként. És ez az egész életünk során egy fontos alapkérdés lesz. Ha ez nincs meg, akkor az egész kapcsolat folyamatosan billegni fog, és nem fog működni. Ha nincs meg ez a tiszteletadás és engedelmesség. Még egy egység van itt, amit láthattok, ez pedig külön a gyerekeknek az egysége, ami a családhoz hozzátartozik. Fontos, hogy ez a felső rész, ez a házasság, ez a magja a családnak, és ez egész szülhet ki gyermekekkel, de a gyermek nem a házasság része lesz, hanem a család része lesz. Az egy még nagyobb egység, aminek az alapja a házasság. Ehhez csatlakozik a gyermek. A gyermekek kapcsán ugye az ige megemlíti megint az engedelmességet, és a tiszteletet ugye a tíz parancsolatban, már onnan ismerjük, És ami fontos itt, és az ábra magyarázataként hadd emeljem ki, hogy fontos, hogy ide egy vonal vezet, és ez megint azt jelzi, hogy a férjnek és a feleségnek egy közös kapcsolata van a gyermek felé. Tehát nem van egy kapcsolata a férjnek is, meg egy a gyerek, az anyának is, a feleségnek is, és ők két különböző dolgot kommunikálnak, hanem ők egységet képeznek a gyermek irányába. Egy egységet képeznek. Nagyon fontos. Hadd mondjam el azt, és szeretném, hogy érzékeljük és lássuk, hogy ez az Istennek a terve, amit a Biblia fölvázol, azt gondolom, hogy ez egy tökéletes terv. Isten ezt hihetetlenül jól kitalálta, amikor ezt eltervezte. Mert ha ez működik, és most egy pillanatra próbáljátok meg ezt a ábrát ne a tapasztalatotok szemüvegén keresztül nézni, hanem csak belecsodálkozni abba, hogy Isten mit tervezett el. Hogy tervezte el ezt az egészet? Mi volt az Isten eredeti gondolata? És lássuk meg azt, hogy Isten valami csodálatos dolgot talált ki. Mert én azt gondolom, hogy ha ez megvalósul, akkor mindenki azt kapja, amire neki szüksége van. Amire neki szüksége van. Egy férj, egy férfi, ha azt érzi, hogy őt egy asszony tiszteli, hogy ő támogatva van a felesége részéről, hogy valaki mögötte áll biztos háttérként, hogy ő meg van becsülve, hogy ő értékes, hogy ő fontos az, amit ő csinál, és amögé odaáll a felesége, ez egy hihetetlen erőforrás egy férfi számára. Amikor nem bizonyítani kell, nem megfelelni, nem valahogy eleget tenni elvárásoknak, hanem egy támogatást érez. Ez egy borzasztó erőforrás. Egy ilyen házasságban egy férfi férfinek érezheti magát. Férfinek érezheti magát. Azaz az lehet, amire teremtve lett. Az lehet, amire teremtve lett. És ott ő jó fogja érezni magát. Majd mindjárt beszélek róla, hogy amikor ez nincs meg, akkor egy férfi nem érzi férfinak magát. És lehet, hogy lemond bizonyos dolgokról, de ettől folyamatosan szenved. És egy idő után elkezd menekülni a házasságból. Mert erre van szüksége, és Isten ezt adja neki. De ugyanígy egy feleség, azt gondolom, hogy egy nő, ugye erről csak kívülről tudok beszélni, ezt nem éltem át, de el tudom képzelni, nem nehéz elképzelni, hogyha egy nő úgy érzi magát szeretve, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat, és azt érzi, hogy az ő férje egy ilyen önfeláldozó szeretettel szereti, az egy hihetetlen nyugalmat jelent egy asszony számára, egy nő számára, hogy valaki úgy, ahogy vagyok, elfogad mindenestől, és az ő szeretetének a biztonságába élhetek. Nem kell megfelelnem, nem kell küzdenem, mert tudom, hogy szeret. Tudom, hogy kész áldozatot hozni értem a másik. És azt gondolom, hogy ha ott van ez a szeretet a férj részéről, akkor az az asszony is megbecsülve, tisztelve, értékelve érzi magát. Hogy ő meg van becsülve a férje által, ő értékes, ő fontos az ő férje számára. És az elfogadásnak egy biztonságát éli át egy Isten szerint való házasságban. És azt gondolom, hogy ha ez megvalósul, akkor ezzel együtt jár az, hogy megéljük az intimitást. Megéljük az intimitást a házasságba, ami azt gondolom, hogy Istennek egy óriási ajándéka. Istennek egy óriási ajándéka. Óriási ajándéka lelki intimitás, lelki téren. Amikor nekem nem kell képmutatóskodnom, nem kell azon gondolkozni, hogy milyen képet mutassak a másiknak. Mit mondhatok el, mit ne mondjak el. Hogy fogalmazzak meg dolgokat. Hanem egyszerűen csak vállalhatom azt, aki vagyok. Mert tudom, hogy a másik elfogad. Nem kell szégyelnem magamat a másik előtt. Én azt gondolom, amit említettem is, hogy egy képmutató, rejtőzködő világba ez egy óriási ajándék, ha az ember ezt megéli. Ezt a lelki intimitást. Tudom, hogy a másik elfogad, bármit megoszthatok vele. A harcaimat, a küzdelmeimet, elmondhatom a gyengeségemet, nem fogja ellenem fordítani, nem fog vele visszaélni, nem fogja a fejemhez vágni a hibámat. Meg tudom vele élni ezt a szégyentelen közösséget, lelki intimitást. És azt gondolom, hogy ugyanilyen nagy áldás a testi intimitás, a szexualitás, amit Isten ad a házasságba. És erről keveset beszélünk keresztjének, azt gondolom, hogy sokkal többet kellene beszélnünk, mert a világ beszél róla teljesen hamis módon. Egy olyan világban élünk, ami tele van a szexel, tele van a pornóval, és a szexualitásról egy totál hamis képet mutat. És ez vesz körül bennünket. És egy dráma az, hogy sokszor akármi keresztény közösségekben is, vagy keresztény családokban is, a gyermekeinket nem mi tanítjuk a szexnek az isteni voltáról, mert hogy az, azt gondolom, hogy a szex egy isteni dolog, minden értelemben. Minden értelemben. Mint jó dolog is, és mint forrás is valóban isteni dolog. Ez Isten ajándéka az ember számára. És miért hagyjuk, hogy a világ adjon egy tök torz mintát? Mert az isteni szex az a szeretetről szól. Az elfogadásról, erről a szégyentelenségről. Az egymás teljes elfogadásáról, az egybeolvadásról szól. Az, amiről a világ beszél, és amit a világ elénk tár, az egy teljesen torz és hamis kép, ami a másik embert nem fölemeli, hanem megalázza. Abból senki nem épül. Az a másik embert, amiről a világ beszél szexként, amit a pornó bemutat, az a másik embernek a megalázása, az eszközként való kezelése, a tárgyiasítása a másiknak, a legnagyobb tiszteletlenség és szeretetlenség egy másik emberrel szemben. Amiről az Isten beszél nekünk, az a szeretetről szól. Az épít, az fölemel, az önbecsülést ad az embernek. Az, amiről a világ beszél, az elpusztít, az tönkretesz, az értéktelennek mutatja, és lealacsonyítja, megalázza az embert. Ez Istennek egy óriási ajándéka, a szexualitás, amit ő adott a házasságban. Én azt gondolom, hogy az életünkben bármilyen szinten is megtapasztalunk valamit az Isten rendjéből, akár az intimitásból, akár abból a szeretetből, abból a közösségből, amit Isten eltervezett, azt az ember úgy fogja megélni, mint valami isteni dolgot, mint valami mennyei dolgot. És ez azért van így, mert ez valóban az. Valóban az, amit Isten készített az ember számára a közösségbe, a házasságba, a családba. És arra nem akarok hosszan beszélni, csak utalok rá, hogy a Biblia értelembe vett családban a gyermek is azt kapja, amire neki szüksége van. A gyermek is azt kapja. Ha Isten szerint működik egy házasság, akkor a gyermek otthon megkapja mindazokat a pozitív mintákat, amik mentén el tud igazodni a világba. Megkapja a biztonságot, ott élhet a szülei szeretetében, a szeretetet, az elfogadást, átélheti a bizalmat, mit jelent korlátlanul bízni valakibe, mert biztos vagyok a szeretetébe. Megkapja a nevelést egy gyermek otthon, amiben ott van az iránymutatás, a formálás, az ő értékeinek a kibontakozása, ugyanakkor a bűneivel való szembesítés. Egy keresztény családba átélheti a hitnek a valóságát, az Istennek a valóságát. Mit jelent az, hogy Isten az életünk része, a döntéseink meghatározója? Az apa, ha Isten szerint való működik, azt jelenti, hogy bemutatja, hogy milyen a mennyei atya. Mert hogy erre lett elhívva, hogy ő az atya képviselője legyen. Annak a gyermeknek nem lesz nehéz Istent megragadni a maga valóságába, ha ő egy ilyen mintát látott maga előtt. És Isten így készítette el. Ha a helyén vannak a házastársak, akkor megtudja, hogy melyik nemi szerep miről szól. Mit jelent férfinak lenni, és mit jelent nőnek lenni. Ma is hozzuk ezt magunkkal, ezt a mintát, de nagyon sokszor egy torz mintát hozunk magunkkal. De ha a szülő helyesen él, akkor azt nem könyvből kell tanulni a gyermeknek, hogy mit jelent apának vagy anyának lenni, hanem ott lesz előtte az a minta, amit hozhat magával, ami sokkal mélyebb. Megérthető, hogy mit jelent közösségben élni, mit jelent egymással, egymásért felelősséget vállalni, testvérekként,
megértette, hogy mit jelent egy napirend, mit jelent a munka, mit jelent a család. Tulajdonképpen mindent megtanulhat otthon, a családba, ha ez Isten terve szerint működik. És jó lenne így befejezni az előadást. Lehet, hogy az idő miatt is, de valószínűleg amiatt még inkább, hogy olyan jó lenne ezzel elmenni. Nem, hogy ez milyen szép. De tudjuk, hogy a realitás az nagyon sokszor nem ez. Sőt, a realitás az, hogy ennek csak töredékeit tapasztaljuk. És ha őszinték vagyunk, akkor azt gondolom, hogy azt a kérdést kell föltennünk, hogy miért nem olyan semmi, mint ami ennek lenni kéne. Mert a realitás erről beszél. Hogy igen, ez jól hangzik, de semmi nem olyan, mint ami ennek lenni kéne. Nem látjuk ezeket az atya képeket, ezeket a mintákat magunk előtt. Nem látjuk ezeket a gondoskodó anyákat. Nem látjuk ezt a család modellt. Legfeljebb nagyon töredékesen és nagyon elszórtan. És azt gondolom, hogy egyértelműen látnunk kell azt, hogy amiről én beszéltem, ez az Isten teremtési rendje. Ez az Isten terve. De ez a terv a bűn esetben megbukott. Amikor az ember föllázadt az Isten ellen. Amikor függetlenítette magát az ember az Istentől, és abban a pillanatban az ember többé nem úgy értelmezte magát, mint az Isten képviselője. És innentől kezdve ez az egész kép összeomlott. Mert nem az Isten képviselőjeként él, hanem az ember azt mondta, hogy én a magam képviselője akarok lenni. Majd én megmutatom. És tulajdonképpen a mai napig ennek vagyunk a szemtanúi, hogy az ember fölülbírálja az Istennek a tervét. És az ember meg akarja mutatni, és ideológiákat gyárt, hogy ennek hogy kell kinézni, hogy működik jól, hogy fognak a gyermekek jól nevelkedni. És az ember belegondol, hogy mennyi pedagógiai munka van mögöttünk, mennyi kutatás, és hogy hol tart ma a társadalom, akkor érdekes módon nem azt látjuk, hogy hát itt egy egyre csodálatosabb generáció nő föl. Egyre jobban bontakozik ki az életük, egyre boldogabbak, egyre kiteljesedőbb életeket látunk. Hanem azt látjuk, hogy ellehetetlenül az oktatás az iskolákba, hogy széthullanak a családok. Tehát valahol azért ezt azt gondolom, hogy látnunk kell, hogy a dolgok nem abba az irányba mennek, amit mi racionálisan várnánk. Hogy az emberi okoskodás nem vezet oda, ahova az Isten terve elvezette volna az embert. Az ember föllázad ez ellen. De fontos látnunk azt, hogy az egésznek a forrása az az, hogy az ember függetlenedett az Istentől. És ahol az Istentől való függetlenedésünk és az Isten elleni lázadásunk legjobban kijön, az azok az emberi kapcsolataink, amik a legszorosabbak. Éppen ezért van az, hogy a legfájdalmasabban a bűnnek a valóságával épp a családba szembesülünk. Mert itt vannak a legszorosabb kapcsolataink. Ez az, amiből a legnehezebb kilépni. Mert ez egy vérszerinti, egy természetes kapcsolódása az embernek a másikhoz. Máshol is szenvedünk a bűntől, de ahol csak tehetjük, ott kilépünk belőle, ha szenvedünk egy kapcsolatba. És nézzétek meg, ide jutott az ember, hogy ne kössünk olyan kapcsolatot, amiből nem lehet kilépni. Ne kössünk házasságot, ez a megoldás. De ez nem igazi válasz a bűnre, mert értjük, hogy ezzel azt az ajándékot is elveszíti az ember, amit Isten készített az ő számára. Kidob mindent az ablakon, és ugyanúgy szembe fog találkozni a bűnnek a valóságával. És azt is hadd mondjam, hogy a torzulások tekintetében, hogy ez miért nem valósul meg a bűn miatt, és ez a ilyen világ vesz körül bennünket, de fontos azt látni, hogy a rossz, a gonoszság az nem kívülről jön, nem csak mások gonoszak, és mi vagyunk az ártatlan szenvedők, akik itt ülünk, hanem bennünk is ott van. Bennünk is ott van. És egész egyszerűen a természetünk ellenkezik azzal, amire Isten hív bennünket. És érdemes végignézni, hogy ott van a férj, akinek azt mondja az ige, hogy vezessen. Legyél vezető. És ehelyett mi történik? Szoktam mondani, egy tipikus példa. Nem kell hozzá házasság, egy párkapcsolatban is. Jön egy döntési helyzet. Általában ki az, akinek megoldási javaslata van? Ki az, aki bedobja, hogy így legyen, vagy úgy legyen? Ugye? Általában a nők. Neki rögtön van egy meglátása, hogy hogy legyen. Mit kéne csinálni? Merre kéne menni? Most ez egy dolog, most nem róluk beszélünk. Hogy reagál erre a férfi? Mi a mi reakciónk? Hogy?
Nincs igaza.
Az az egyik, de szerintem a gyakorlatban még gyakoribb az, hogy jó van, az legyen úgy. Akkor nekem nem kell gondolkoznom rajta. Mert így akarod, legyen úgy. Akkor nem lesz utána kritika, veszekedés, úgy lesz, ahogy te akarod. Legyen úgy. A férfi egy pillanat alatt, a másodperc tört része alatt hajlandó a vezetési szerepét kiadni. Nem azért, mert nem szeretne vezetni, hanem hogy a felelősséget elengedje. A felelősséget elengedje. És ezzel nincs is baj, mindaddig, amíg a döntés be nem dől. Amíg a döntés működik, addig mindenki jól érzi magát. Amikor a döntés bedől, akkor rögtön előjön, hogy na, jön a férfi. Aha, ugye? Azt csináltuk, amit te mondtál. Úgy lett. Na, mi lett a vége? Mert ugye te mindig tudod, hogy mit, hogy kell. Mit mond a feleség. Hát, te meg nem mondtál most se semmit, mint ahogy soha nem mondasz semmit. Ugye? És te csak hallgattál. És abban a pillanatban kész van a balhé. Föláll a konfliktus. És elindul a veszekedés. Mi megy a veszekedés? Kivállalja a felelősséget a döntésért. Kivállalja a felelősséget. Nagyon érdekes, hogy a férfi hajlamos arra, hogy elengedje a döntés felelősségét. Hogy ne vállalja fel ennek a felelősségét, és most nincs erre lehetőség, hogy belemegyünk, hogy miért alakul ez ki. Mert azt gondolom, hogy ez már tulajdonképpen gyerekkortól, a nevelésből kezdődően alakul ki. Mert egy olyan társadalomban élünk, ami nem arról szól, hogy a férfiakat felelős döntésekre neveljük, hanem már ott eltorzul a gyerek szerepe, és a gyerek irányít, és mi visszük el, a szülő viszi el a balhét, a gyerek meg dönt. És ezzel tulajdonképpen már egy felelőtlenségre tanítjuk és neveljük. A férj hajlandó a felelősséget elengedni, és nagyon érdekes, hogy a probléma nem azzal van soha az asszony oldaláról, hogy döntést hozzon. Hanem ami az asszonyokat kikészíti, és ez tipikusan, ha az ember meghallgat egyedülálló asszonyokat, azok elmondják, hogy a legnehezebb nem az, hogy ők fizikailag mivel vannak leterhelve, hanem a felelősség, hogy minden felelősség rajta van. És ez az, ami az egyedülálló anyákat általában kikészíti és tönkreteszi. Hogy nincs kivel megosztani, hogy neki kell minden döntésére a felelősséget vállalni. És persze, hogy kikészíti, mert nem erre lett teremtve. Nem erre lett teremtve. Mert nem ott van, amire teremtve lett. És ugyan az ember hajlik rá, a férj is, hogy elengedje a felelősséget, de az a férfi, aki nem vezethet, aki nem tud a család feje lenni, az megint nem érzi jól magát. És ez sokszor nem tudatosan, nem fogalmazza meg az ember. Csak az abba jelenik meg, hogy egyszerűen elkezd a férfi menekülni a házasságból és a családból. Azért, mert nem érzi férfinek magát. És elkezd menekülni a hobbiába, elkezd menekülni az alkoholhoz. Azt gondolom, hogy az alkoholizmusnak az egyik fő forrása ez. Elkezd menekülni egy másik nőhöz. És ez sokszor kicsibe kezdődik, az első lépés az, hogy elmenekül a tévé elé. Egyszerűen csak nem vesz részt a család életébe. Mert nem érzi, hogy ő fontos lenne, hogy ő neki ott kell valamit tenni. Mert a feleség úgyis elirányít mindent, vezet mindent, és kivonul, átmegy passzivitásba. És megtörténik az, amiben utána mindenki szenved. Mert szenved a feleség, hogy magára van hagyva, szenved a férj, mert nem tud férj lenni. És ezekből életdrámák jönnek, vállások jönnek, családok széthullása, alkoholizmus, önpusztítás. Értitek, hogy látszólag picinek tűnik ez a kis valami nem működik a rendszerből, de a kifutása az egy dráma, ami nem az Isten terve volt. És ami nem abból fakad, hogy a család terve nem jó, hanem az, hogy a bűn megront bennünket. És megrontja a kapcsolatainkat. Ugyanígy ugye lehetne venni a De talán még ide hadd tegyem hozzá, hogy fontos, hogy szembe menjünk a nevelésbe, a gondolkozásunkban azzal a trenddel, ami tulajdonképpen körülvesz a társadalomban, és ezt így mondanám, hogy a kiszolgált fiúknak a népszerűsége. Hogy szülők egyszerűen a gyermekeiket bálványozzák, a fiaikat bálványozzák, és minden arról szól, és azt gondolja az anya, hogy ő a legjobbat teszi, amikor ő mindenben kiszolgálja a fiát. És mindent megtesz érte. Ő az, akiről gondoskodnak, ő az, aki tehermentesítve van, akinek nem kell felelősséget vállalni, döntésekben, anyagiakban, sokszor fizikailag, pedig kulcskérdés lenne, hogy egy fiú tanuljon meg döntéseket hozni. Tanuljon meg felelősséget vállalni. Lelki, mindennapi dolgokban tanulja meg a munkaterhét. Ha ezt otthon nem tanulja meg, hanem mindig kiszolgálva van, világos, hogy ebből nem az következik, hogy utána beleáll egy családmodellbe, ahol ő a helyére kerül. Hanem ott is azt várja el. A feleséget egyfajta anyapótlékként kezeli, akitől ugyanazt a gondoskodást és ellátást várja. De ebben mind a ketten tönkre mennek. Én azt gondolom, hogy erről külön érdemes beszélni, hogy, és kellene beszélni, és ezen a ponton lehet látni, hogy ez a gender mainstream milyen hihetetlenül káros. Mert ugye az pont arról beszél, hogy ne osszunk le szerepeket, nemi szerepeket. De ha mi fel akarunk készülni a házasságra Isten terve szerint, akkor azt jelenti, hogy meg kéne tanulnunk, hogy hogy kell férfiakat nevelni a családban. Mit jelent férfinak nevelni valakit? Fiúkat nevelni. Nem véletlen az, hogy ezt valamikor szétválasztották a fiú és a lány nevelést. És ennek megvolt az alapja és az értelme, hogy ez külön történt. Most összemosuk, és utána csodálkozunk, hogy nem működnek a házasságok, meg nem működik semmi. A nő oldaláról azt gondolom, hogy ugyanúgy ott van a kísértés, hogy az engedelmesség helyett átvegye a vezetést. Átvegye az irányítást, de ahogy mondtam, ugyanakkor szenved a felelősségnek a súlyától. És a felelősség súlya vagy tönkreteszi, vagy a másik út, és ezt is látni kell, az, amikor férfiassá teszi. És azt gondolom, hogy egy csomó ilyen nő vesz körül bennünket, akik egyszerűen a felelősség következtében egyre férfiasabbá válnak. Mert megtanulják vinni a felelősséget, csak ezzel elveszítik a nőiességüket. És itt megint egy olyan dolog van, amivel újra csak szembe kell néznünk, hogy van egy hamis világi norma, egy hamis nő ideál, ami körülvesz bennünket, amelyik azt mondja, hogy a nő ideál az a független, kemény, határozott nő, aki elboldogul maga is. Ez az igazi nő. Bocsánat a kifejezés, ugye a tökös nő. Ugye? Csak értitek, hogy egy kapcsolatban, ha mind a ketten tökösek, az baj. Ez nem működik. És most a kifejezéstől függetlenül, de értitek, melyik férfinek kell egy konkurencia mellé? Mert egy segítőtárs kell. De aki nélkülem is elboldogul, aki maga meghozza a döntését, aki függetlenül tud élni, aki maga is irányítja az életét, az nem lesz egy segítőtárs, az egy konkurencia lesz a kapcsolatban is. Ez egy kulcskérdés az egész nevelésben, megint a lányok nevelésében, hogy megtanulja egy lány tisztelni a férjét, engedelmesnek lenni, alárendelni magát egy férfinak. És ez egyébként az Isten terve szerint megint már a családba kezdődik. Azt szoktam mondani, hogy az a lány, aki nem tudja tisztelni az apját, annak komoly baja lesz a férjével is. Ha ott egy rossz mintát hoz magával. Ugyanígy az a fiú, aki nem tudja szeretni az édesanyját a maga gyengeségével. Én egyik házasságba sem mennék bele szívesen. Magam részéről. Nem akarom ezt fátumszerűen kezelni, de értitek, hogy ez egy a szülői kapcsolat, mint minta, borzasztó erőteljes. És hogyha innen egy rossz mintát hozunk, akkor ez nagyon fontos. Az egy egész más helyzet, ha valaki hoz egy rossz mintát, de erre tudatosan reflektál, ezzel szembenéz, és ezzel szakítani akar. De ha valaki tudatlanul ezen megy tovább, és nem reflektál erre, az sajnos a minta miatt már a házasságát fogja tönkretenni, és a gyermekei életét. A probléma tehát lehet a női oldalon, lehet a férfi oldalon, lehet a szerepekbe, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy bármi ebből az egyszerű ábrából hiányozhat és tönkre mehet. Hiányozhat valamelyik kapcsolat, ami eltorzítja a családot. Akár a férj-feleség közötti kapcsolat, ha nincs meg, akár ha az Isten és a feleség, vagy az Isten és a férj kapcsolat, akár ha ez a rend nem működik a családban. Aztán az egyik legnagyobb probléma az általában az, hogy ide a rögtön az első helyre más kerül. Nem Isten van az első helyen a házasságban és a családban. Ugye oda az első helyre többen vannak, akik törtetnek. Kik ezek? Gondoljuk mi a feleség. Ő is. Egyébként ma tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok család és házasságmodellben a feleség az, aki igazán vezet. De azt gondolom, hogy ennél még gyakoribb, hogy a gyerek az egyik legáltalánosabb, hogy az első helyen a gyerek van. A gyerek a meghatározó. A gyerekért élünk. És ezek, figyeljétek meg, hogy egy olyan társadalomban élünk, amelyik tipikusan, trendszerűen szembe megy az Isten rendjével. És ez elfogadott, és mindenki örül, hogy igen, ez milyen szép, amikor a szülők azt mondják, hogy mi a gyerekünkért élünk és dolgozunk. De mit mondanak? Mi miért kell, hogy éljünk? Bennünket Isten azért teremtett, hogy ő érte éljünk, nem a gyerekünkért. Ez azt jelenti, hogy a gyerekünket az Isten helyére tesszük. A gyerekünk egy bálvány, és ezt nagyon fogja szeretni. Ebben nagyon jól fogja érezni magát. Ugye vannak, akik törtetnek fölfelé, őnekik ez nehéz, de akit oda nyomnak, az nagyon élvezi ezt. És ha a gyereket oda tesszük, ezt ő nagyon fogja élvezni, hogy minden úgy van, ahogy ő akarja. De tönkre tesszük, nem a helyén van. És most ebben nem megyek bele, mert ez már a gyereknevelési dolgokhoz tartozik, de egy hihetetlen torzulás, amikor a gyerek az összetartó erő, a gyerek a kapocs, és minden a gyerekért történik a családba. De azt gondolom, hogy az első helyre szereti a férfi, szeretjük mi férfiak is föltolni magunkat, és megjelenni, mintha Isten mi lennénk, és megfeledkezünk az Istennek való alárendeltségünkről. Torzulás, amikor nincs egység a gyermekek felé, itt lefelé. Azt gondolom, hogy rengeteg torz család születik abból, hogy itt nem egy kapcsolat van, hanem két kapcsolat. De az igazság az, hogy szerintem a legtöbb családban nem is két kapcsolat van, hanem jellemzően az egyik irányba van egy erős kapcsolat. És ez tipikusan ugye az szokott lenni, hogy tönkre megy a házasság, lehet, hogy épp azért, mert bejött a gyerek, vagy mert eleve nem is működött jól, és a gyerek és az anya között kialakul egy szoros kapcsolat. És észre se veszi, azt gondolom, ez különösen is ugye egyedülálló anyáknál óriási kísértés, amikor tulajdonképpen azt, amit a Isten a házasságra tervezett kapcsolatot, azt a szülő a gyerekkel éli meg. Azt az őszinte kapcsolatot. És ez megint föl van magasztalva a világban, amikor egy anya azt mondja, hogy nekem a lányom a legjobb barátom. Én mindent megosztok a lányommal. Egyáltalán nem biztos, hogy ez olyan jó. Egyáltalán nem biztos. Nagyon sokszor ezek a szerető anyák, akik egyébként tényleg jó szándékból teszik ezt, épp a gyerekük házasságának lesznek az akadályai. Mert már a gyerek vele éli meg, nem tudja elengedni. Se a gyerek nem tudja, mert úgy éli meg, hogy akkor ő neki most meg kell tagadni a szülőjét, ha ő egy másikkal neművel kapcsolatba kerül, és az anya is úgy éli meg, mint egy vállást, mert neki ez volt tulajdonképpen a kapcsolata. Az, ahol ő megélte az intimitást. És értitek, hogy minden borul. Mert itt innentől kezdve nem csak az ő kapcsolatuk torz, hanem az új kapcsolat is torz lesz. És már azt is torzítja a gyermeknek a kapcsolatát. Ugye ezért az a bizonyos leválás végtelenül fontos, hogy bekövetkezzen, hogy a gyermek elhagyja az apját és anyját. Ez egy időleges kapcsolat, ami a gyermekeinkkel van. Isten ránk bízza őket 20, maximum, nem tudom, nehéz kort mondani, de én ezt valahova ide tenném, ezt a kort. Semmiképpen nem gondolom, hogy 30-40 évre, addig, amíg fölnőnek. De tulajdonképpen a 10-es éveik közepén el kell, hogy induljon az, hogy ők önállósodnak, a saját lábukra állnak, saját magukról gondoskodnak. És ha ez nem következik be, akkor megint torzul minden, megint csúszik minden. A házasságtól elkezdve. Lehetne beszélni arról, hogy torzul, amikor a gyermekvállalás elmarad, és ez ma egyre inkább sokszor nem külső tényezők miatt, hanem egy döntésként jelenik meg családokban, hogy családok nem vállalnak gyermeket, és azt gondolom, hogy fölnő ma egyre inkább az a generáció, akik... Így mondom, hogy nem élték ki az anyaságukat például, ez főleg ugye a nőknél érdekes. Nem élték ki az anyaságát. És ebből adódik az, hogy egy beteges kapcsolata lesz az unokáival, mert ott akarja kiélni, csak hogy az már nem az ő felelőssége. Azzal megint romlik egy másik egység, amikor ugye a nagymama az unokáknál akarja kiélni az anyaságát. De azt gondolom, hogy nagyon sokszor emögött, és ez ugye itt városon különösen is jellemző, amikor az állatokkal való kapcsolatban látja az ember ezt a hihetetlen torzulást. Ahol emberek az állatok felé élik ki ezt az anyaságukat. És sokszor drámai azt látni, ahogy emberek élnek, és hogy más családokban, embereknél pedig az állatok, ahogy kezelve vannak. Hogy sokszor állatoknak jobb dolga van, mint más embereknek. És hogy egy beteges kapcsolat alakul ki. Mert egyszerűen az Isten rendje nem valósult meg. De ez egy teremtettségi rend, ez belénk van teremtve. Ha egy férfi nem tud férfi lenni, abba szenvedni fog, és tönkre megy. Ha egy nő nem tudja betölteni azt a szerepet, amit Isten neki adott, akkor őt is ugyanúgy torzítja. Ugyanúgy torzítja. És ha a gyerek nem a helyén van, ugyanúgy torzítja. A bűnnek mindig megjelenik ez a torzító hatása, ha az Isten rendje nem valósul meg az életünkben. De hadd térjek rá a harmadik dologra, és ezzel szeretném befejezni, és ezzel rövidebb lesz, vagy legalábbis azt remélem. Hogyan juthatunk vissza az eredetihez, az eredeti tervhez, mi a változásnak az útja? De most beszéltünk arról, hogy számtalan úton, módon eltorzul az Isten terve. Hogy ebbe szenvedünk, hogy ebbe eltorzulunk. Mit tudunk tenni? Az egyik fontos dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni, hogy az ismeret nagyon fontos. Az, amiről most beszéltem, hogy lássuk világosan az Isten eredeti tervét, és ezt ismerjük, szerintem nagyon fontos. Pontosan azért, mert ma egyre kevesebb mintát látunk, és hozzá kell, hogy tegyük, hogy egyre kevesebben merik fölvállalni ezt. Mert fölrakjátok az előadást az internetre, és lehet, hogy holnap szétszednek engem. Mert ma ez egy olyan téma az Európai Unióban, amin rengeteg keresztényt támadnak. Ha valaki ebbe előáll, mer állni ilyennel, hogy van férfi-női szerep. És azt gondolom, hogy nekünk pedig ezt tudnunk kell, mert ettől az életünk, a jövőnk áll ezen vagy bukik. A társadalmunk. Hogy komolyan veszük-e Isten rendjét, hogy Isten mit tervezett az ember számára, és fölmerjük-e vállalni. Nagyon fontos, hogy ismerjük. Mindent elkövetnek ma azért, hogy ezt már ne is ismerjék. Hogy ez el se jusson a gyerekekhez, el se jusson a mai generációhoz. Én azt gondolom, hogy nekünk föl kell vállalnunk, Isten mit tervezett az emberrel kapcsolatban. De fontos az ismeret, de azt is látnunk kell, hogy a probléma az ennél mélyebb. A probléma nem oldódik meg attól, hogy mi tudjuk, hogy Isten mit tervezett. Ettől még a szívünk egy más irányba viszel bennünket. Mert romlottak vagyunk. És hogyha a szívünkkel nem foglalkozunk, a szívünk dolgaival, motivációjával nem foglalkozunk, az ismeret önmagában nem fog megmenteni és átformálni bennünket. Ez legfeljebb csak egy súly lesz, egy teher lesz, amintől utána elkezdjük kárhoztatni magunkat, vagy elkezdünk kárhoztatni másokat, de ez önmagában nem segít rajtunk, hogy látjuk az Isten törvényét. Fontos, hogy lássuk, de azt is látnunk kell, hogy a probléma mélyebben, a szívünkben gyökerezik. A szívünkkel való foglalkozásra Mindjárt visszatérek, de az egyik, és ez is tulajdonképpen ide tartozik, a másik fontos dolog, hogy foglalkozzunk a múltunkkal. A múltunknak a feldolgozása egy nagyon fontos kihívás, azt gondolom mindannyiunk számára. Szembenézni azzal, amivel kezdtem, hogy milyen örökségünk van, mi az, amit hozunk magunkkal, mi az, ami abból érték, és mi az, ami abból nem áll meg az Isten igéjének a mértékén, ami torz volt. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat ennek a feldolgozása, egy nehéz folyamat, nem is biztos, hogy az ember ezzel önmagába boldogul, de egy nagyon fontos folyamat, hogy az ember szembenézzen és feldolgozza a múltját. Ennek a folyamatnak számomra az egyik fontos része, hogy az ember szembenézzen azzal, hogy lehet, hogy rossz mintákat hozok magammal. Sőt, szinte biztos, hogy mindannyian hozunk rossz mintákat, mert azt gondolom, hogy mindannyian bűnös szülőktől származunk. És a szüleink is követtek el bűnt. Nem azért, mert akartak, hanem azért, mert ők is bűnös emberek voltak. És ezért mindannyiunk életében vannak olyan dolgok, amik torzok és hamisak. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy mindannyiunk életében, még a legtorzabb családból jövő életében is vannak olyan értékek, amiket pedig Isten gondviselése kapcsán megtanulhattunk. Még a legtorzabb családban is. Ami érték, amit látnunk kell. A múlt feldolgozása alatt azt értem, hogy egyszerűen szembenézünk azokkal a fájdalmakkal, azokkal a sérelmekkel, amik értek bennünket, és ezekkel oda megyünk Isten elé. Fontos, hogy szembenézzünk, de nem azért, hogy utána elkezdjünk vádolni felmenőket, hanem azért, hogy eljussunk a megbocsájtásig. De ez megint egy másik nagy téma, most nem akarom ezt részletezni, de azt jelzem, hogy a cél nem az a múlttal való foglalkozásban, hogy hibásokat találjunk, hogy kit vádolok egy életen keresztül. Ezzel semmire nem fogsz menni a vádlással, de a megbocsájtással igen. Ha eljutsz oda, hogy megbocsájtasz az ellened elkövetett bűnöket, ha ezeket tudod Isten előtt földolgozni, szembenézni és szakítani azzal a bűnnek a továbbadásával, hogy nem engedem, hogy a bűn tovább öröklődjön. A rossz mintát, amit én kaptam, megszakítom azzal, hogy Isten elé megyek. Isten elé megyek, és nemet mondok rá, a bűnt bűnnek nevezem. Ha az én bűnöm, akkor bűnbánatot tartok, ha más bűne, akkor megbocsájtok. Így tudunk szakítani ezekkel a rossz mintákkal. A harmadik dolog pedig, azt gondolom, hogy meg kell, hogy értsük, és ez a visszakapcsolódik az első ponthoz, hogy amire szükségünk van ahhoz, hogy Isten rendje szerint éljünk, ahhoz egy egészséges identitásra van szükségünk. Egy egészséges identitásra. És azt írtam ide, hogy a bálványok helyett egészséges identitás, megtanulni Isten szeretetéből élni. Azt gondolom, hogy a torzulások legfőbb oka az, hogy a szívünk bálványimádó. Nem Istent imádjuk. Nem úgy élünk, mint akik a vele való kapcsolatra lettünk teremtve, és nem tőle merítjük az identitásunkat belőle, abból, amit ő mond rólunk, és ahogy ő lát bennünket, hanem mi akarjuk fölépíteni az identitásunkat a saját erőnkből. És ennek azt gondolom, hogy az egyik leggyakoribb formája az, hogy az identitásunkat a társunkon keresztül akarjuk fölépíteni. És azt gondolom, én akkor vagyok értékes, ha van társam. Ugye ez azt gondolom az egyedülállóknál egy nagyon kulcs gondolat. Fölismerni azt, hogy nem ettől leszek értékes. Sokszor egy egyedülálló úgy élheti meg az életét, hogy ő egy lúzer, mert ő egyedül van. Mert ő nem kell senkinek. De az Istennek kell lesz. És ez sokkal fontosabb. És ez sokkal fontosabb, hogy ő megteremtett és megváltott téged. És ezt az értékességet, amit az evangélium hitéből merítünk, ezt egyetlen társ se tudja megadni. Egyetlen társ se. A legjobb se fogja tudni megadni neked. Azt az identitást, amit Isten tud adni ezzel a szeretetével. De ha azt gondoljuk, hogy az identitásunkat mástól fogjuk kapni, eleve Zsákutcába megyünk, és csalódásra vagyunk ítélve, mert nem fogjuk azt megkapni, amit egyedül Isten tud megadni. Ugyanígy lehet bálvány a gyerek, akkor leszek értékes, ha gyerekem van, azt tesz majd értékessé. És azt gondolom, hogy a társadalmunkban a gyereknevelésnek a torzulása az ide megy vissza. Ezért torzul el a gyerekekhez való viszony, mert a szülők a gyereken keresztül akarják fölépíteni az identitásukat. Hogy én fontos vagyok a gyerekemnek. A gyerekemnek szüksége van rám. Én tartom el a gyerekemet. Én gondoskodok róla. És ez ad egy identitást. Hogy én fontos, értékes vagyok a gyerekem szempontjából. De ebbe tönkre megy a szülő, és tönkre megy a gyerek. Mert nem a gyerekből kell, hogy legyen az identitásom. Nem a gyerekből. De ugyanígy eltorzítja, azt gondolom, a családhoz való viszonyunkat, ha a hivatásunk lesz az identitásunk forrása, ha a munkámból akarom az identitásomat fölépíteni, mert akkor mindent ehhez fogok igazítani, és nem fogom föladni a karrieremet, mert nekem az tesz értékessé engem. Értitek, hogy minden bálványimádás lecsapódik a családba, a házasságon. Egy torz identitásunk van, ha mi nem tudunk abban megnyugodni, hogy én Isten egyedi alkotása vagyok, akit Jézus Krisztus megváltott. És ő értékelt föl, és az ő számára fontos vagyok, ő önmagát adta értem. Ha ebben nem tud megnyugodni a szívünk, akkor nem tudunk józanul viszonyulni semmihez. A józan ésszel mindenki belátja, hogy az a rend, amit a Biblia mond, az jó. Csak azt vegyük észre, hogy nekünk nincs józan eszünk, hanem egy bálványimádó szívünk van. És a bálványimádó szívünk mindig más irányba visz bennünket. És csak ha Istenben megnyugszunk, az Isten szeretetében megnyugszom, akkor lesz igazi józanságom. Akkor tudom a dolgokat annak látni, ami. Akkor már nem ettől függ az életem, nem ettől függ az értékem, nem ettől függ az identitásom, hanem tudom a helyén kezelni a családot, a társat, a gyermeket. Ha van, tudok hálaadással élni, de ha nincs, akkor is elégedett vagyok Krisztusban. Mert nem ettől függ az életem. Nem ettől függ az identitásom. Értitek, hogy minden ide megy vissza. És ezért kulcskérdés, hogy mi van a szívünkben. Miből élünk? Hogy az evangéliumból élünk, az Isten szeretetéből élünk, hitben meg tudunk nyugodni abban, amit Isten mond nekünk, vagy ha nem, akkor minden el fog torzulni a kezünk között. Kívánom nektek, hogy erősödjetek meg Krisztusban. És azt gondolom, hogy ez a családról szóló üzenetünknek is a legfontosabb része. Ez a kiinduló pontja. Hidd el az evangéliumot, építsd rá erre az életedet, és akkor fogod tudni az életedbe ezeket a dolgokat Isten rendje szerint kezelni. Ha nem ettől függsz, meg nem más bálványoktól, hanem Istenért élsz, az ő képviselője. Köszönöm a figyelmeteket!